A gazdasági nehézségek nem tesznek feltétlenül rosszat a vállalati felvásárlási piacnak, ezt mondta az Ernst & Young vállalati felvásárlásokkal és akvizíciókkal foglalkozó igazgatója. Ezt támasztja el egyébként, hogy bár éves alapon a tranzakciók száma globálisan 27%-kal, értékük pedig 18%-kal csökkent, a koronavírus járvány előtti 5 évhez viszonyítva erőteljes növekedés látható. A komolyabb átrendeződések inkább a tranzakciók irányában vehetők észre. Kína például korábban nagyon komolyan vásárolt az amerikai piacon, de most már inkább Európára, Dél-Ázsiára vagy Latin-Amerikára koncentrál. A legtöbb felvásárlás továbbra is magasan a technológiai szektorban megy végbe. Paulovics Mártonnal Imre Lőrinc beszélgetett.
Összességében tehát nem lassít a számtalan gazdasági nehézség ellenére sem a vállalati felvásárlási piac, amely az Egyesült Államokban ugye hagyományosan a legaktívabb, ez a legfrissebb számokból is kiderül. Felmerül a kérdés, hogy mi kell még ahhoz, hogy lassuljon ez a piac? Gázárválság, energiaválság, infláció mégsem. Talán a második fél évben lehet lassulás?
Globálisan mi azt látjuk, hogy a krízis helyzet, nevezzük krízis helyzetnek, tehát a geopolitikai feszültségek alapvetően nem akasztották meg a cég felvásárlásokat. Nyilván bizonyos országok jobb kapcsolatban vannak egymással, ezért nyilván közöttük a M&A tranzakciók valószínűleg a jövőben is, illetve a felvásárlások azok erősebb ütemben fognak a jövőben is zajlani, de nagyjából mi azt látjuk, hogy a tavalyi évhez képest volt egyfajta visszaesés, de a tavalyi év az gyakorlatilag csúcsot jelentett az M&A piacon.
De hagyományosan jó kapcsolatokat ápoló országok között mely országokat, régiókat emelné ki?
Azt látjuk, ugye ezek a számok, ezek globális számok, amiről beszélünk, és például korábban ugye a Kínából az USA-ba induló befektetések, azok sokkal jelentősebb mértéket öltöttek, mint amit az idei év első 6 hónapjában láttunk. Tehát a Kínából, USA-ba induló befektetések óriási zuhantak, ezzel párhuzamosan viszont az USA-ból az Európába irányuló tőkebefektetések azok viszont jelentősen növekedtek. Tehát ez is mutat egyfajta pénzügyi geopolitikai átrendeződést a piacon.
A nehézségek ellenére mi az, ami még fűtőanyagként benne van a vállalati felvásárlási piacban, mi hajtja elsősorban?
Elsősorban én azt gondolom, hogy továbbra is technológiai transfer, illetve a technológiai szektornak az előretörése tudja a jövőben az M&A piacot, a tranzakciós piacot tovább növelni. Ezt mutatják a 22-es adatok is, tehát gyakorlatilag a tranzakcióknak a harmada az még mindig a technológiai szektorból kerül ki. Arra számítunk, hogy a jövőben is ez lesz, ami leginkább dinamizálja majd a váltok közötti tranzakciókat.
Itt mondjuk egy olyanra lehet gondolni, ami elég ilyen tipikus példa, de lehet, hogy a valóságban is ez sokszor megvalósul, hogy egy friss technológiai startup valamilyen IoT okos megoldással piacra lép, és szemet vet rá mondjuk a Meta, vagy egy nagy tech céget említek, és akkor ott megtörténik a felvásárlás.
Persze, alapvetően igen. Ez kifejezetten a feltörekvő a startupok, scale-upok piaca az az utóbbi időben nagyon sok tőkét szívott fel, de nem is csak erre kell gondolni, hanem a klasszikusan, hogyha angolul mondjuk a private equity beruházások, vagy magyarul a magántőke társaság beruházások, azok, amik főleg dinamizálják a piacot még emellett, főleg a technológiai szektorban is, hiszen nekik van pénzük, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a likviditás az egyelőre még nem tűnt el a pénzpiacokról, és amíg nem tűnik el a likviditás, addig ez a piac ez továbbra is működni fog.
És mit prognosztizál a második fél évre? Lehet-e lassulás a piacon?
Nyilván semmit nem lehet kizárni, ugye kristálygömbünk nekünk sincs, de továbbra is azt látjuk, hogy azért ezeknél a magántőke társaságoknál elég jelentős pénzek várnak kihelyezésre, tehát az emberek keresik a jó hozamokat. Nyilván ez változhat a későbbiekben, és nyilván a változás mindig egy új helyzetet jelent, új egyensúlyt hozhat a tranzakciós piacon, de mondom, amíg van tőke és van likvid kihelyezhető forrás globálisan is, és akár Európában vagy Magyarországon, addig a tranzakciós piacra én nem gondolom, hogy olyan nagyon negatív hatása lesz, mert nyilván a kockázatok azok alapvetően azért lassítani fogják a tranzakciókat, hiszen az üzleti tervek azok egyre inkább rövidülnek, tehát nem látunk olyan hosszan előre az egyes vállalatok esetében.
A globális felmérésről beszélgetünk, említette, hogy a Kínából az Egyesült Államokba irányuló befektetések csökkentek, és hát hogyha historikusan nézzük, akkor 2016-ban még 27 milliárd dollárnyi volt ez a volumen, már ez kevesebb, mint 2 milliárd, szóval ez egy hosszú tendenciának tűnik, akkor gondolom nem egyszeri ez a kínai befektetés visszaesés az USA-ba. Kína akkor, mivel továbbra is azért gondolom jelentős tényező a vállalati felvásárlási piacon, inkább hova csoportosítja, vagy a kínai alapok a tőkéjüket?
Nyilván ez egy nagy kérdés lesz, aminek a makroökonomiai részében nem biztos, hogy belemennék, de szerintem elsősorban Európában azért számíthatunk arra, hogy jelentősebb kínai források megjelennek, illetve adott esetben a Közel-Keleten, vagy mondjuk például dél-ázsiai országokban, lásd mondjuk Indiában. Indiában egyébként elég komoly növekedést látunk globálisan az M&A piacon. Úgyhogy ami Kínából eddig az Egyesült Államokba irányult, az valószínűleg ezekben a régiókban fog megjelenni.
És mi a helyzet Magyarországgal? Itt most az elmúlt napokban egy nagy felvásárlás körvonalait láthattuk a Vodafone felvásárlásának bejelentése kapcsán, ugye a Magyar Állam és a 4iG. Nyilván még hosszú út áll ezelőtt a tranzakció előtt, és nincs is benne a felvásárlásban, csak azért jutott eszembe, hogy Magyarországon mennyire pörög ez a piac egyébként.
Alapvetően is azt látjuk, hogy elég jól tartja magát a piac. Tehát azért nincs, ugye az a tavalyi évben egy kvázi rekord évet láthattunk a tranzakciók darabszámát és értékét is tekintve. Lehet, hogy lesz egy pici visszaesés, de azért a hosszú távú átlag felett lesz én mindig. És én azt gondolom, hogy továbbra is tőkeerős és likvid társaságokra lesz szükség, hogy a jövőbeni gazdasági helyzetet túléljék. Tehát el tudom képzelni, hogy továbbra is egyrészt lesz az a sztori, hogy kifektetés, tehát aki tud és van elegendő tőkéje, az megy külföldi országokba. Azt is lehet látni, hogy lehet, hogy lesz egy-két társaság, akit a gazdasági helyzet megrokkant, és ezért azok inkább megfontolják, hogy esetleg egy szinergiával lépjenek valamilyen nagyobb befektetői közösséggel, tehát ez mind nyilván hajtja a piacot. Tehát összességében ezért szoktuk azt mondani, hogy az M&A piacnak nem feltétlenül rossz, hogyha ilyen típusú krízis helyzetek vannak, hiszen ettől még nem fognak megállni a transzferek. Ezek új lehetőségeket jelentenek.
Paunovics Mártont hallották, az Ernst & Young vállalati felvásárlásokkal foglalkozó igazgatóját. Felkavarta a lakáshitelpiacot a KATA törvény módosítása. Az eddigi jenzálog hitelezési gyakorlatban egyértelmű feltételek vonatkoztak az egyéni vállalkozókra, a szabályok megváltozására azonban a hitelintézetek óvatosabb lépésekkel reagálnak. A Dunahaus PR és elemzési vezetője azt mondta, hogy a bankok különböző eszközökhöz nyúlnak, kezdve a csökkentett jövedelemszámítástól egészen a hitelfelvétel átmeneti befagyasztásáig. Az eligazodáshoz elengedhetetlen a szakértői segítség igénybevétele. Benedikt Károllyal Andor Tóth Anna beszélgetett.
Itt az elmúlt hetekben a Trend FM-en szegről végről körbejártuk a KATA kérdéskörét, a mindenféle változásokat, egyet nem még, a hitelezéssel kapcsolatos változásokat. Ugye a jelzálog hitelezési gyakorlatban is külön kategóriát jelentettek a katások, és kérdés akkor, hogy most milyen feltételek fognak rájuk vonatkozni. Van már konkrét válaszuk erre a hitelintézeteknek?
A változás az egyértelmű, mert tényleg eddig a katás jövedelemmel rendelkezők egy külön kategóriát képeztek a hitelintézeteknek a hitelfolyósítási szabályzatában, de általában már egy kialakult, jól ismert szabályrendszer volt, és nagyjából minden pénzintézetnél hasonló feltételekkel tudtak hitelt fölvenni. Jött az óriási változás, amire természetesen azonnal reagáltak a pénzintézetek. Elsősorban inkább a legelső lépés természetesen az volt, hogy befagyasztották a katásoknak való hitelfolyósítást és a hitelezés folyamatát, hiszen senki nem tudta, hogy milyen változások fognak következni. Most már természetesen nagyon sok pénzintézet próbált ehhez az új szabályrendszerhez alkalmazkodni. Nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen nem ismerik ők se a pontos részletszabályokat majd, hogy akkor hány katás marad, milyen jövedelemmel tudnak számolni. Ezért jellemzően, akik most a katásoknak tudnak hitelt folyósítani, diszkontált jövedelemmel számolnak. Vannak pénzintézetek, akik például 15%-os diszkontált jövedelemmel számítják ki a hitelképességet. Emiatt például jelentősen csökkent az ő hitelfelvevő képességük, és sokkal kevesebb hitelt tudnak kapni. De hozzáteszem, hogy egyértelműen még azok se járnak jobban, akik esetleg átlépnek másfajta adózási formába, hiszen azok ugyanolyan kialakulatlanok a pénzintézeteknél, az általány adózás bármelyik másik, és ott is picit nehezebben tudnak megszámolni a pénzintézetek.
Tehát akkor, hogyha jól értem, ha én most katás vagyok, és hitelt szeretnék, lakáshitelt szeretnék felvenni, akkor nem csak az alapszabályokat kell megnéznem, hanem gyakorlatilag minden pénzintézetnél más ajánlatot kaphatok, ugye?
Teljesen elképzelhető ez. Valahol lehet, hogy még egyáltalán nem lehet hitelt felvenni, és a többi pénzintézetnél is különböző szabályok. Ezért nagyon fontos, hogy főleg az ilyen nehezebb helyzetben lévő szakértői segítséget vegyenek igénybe, mert nagyon nehéz bemenni mind a 10-12 bankhoz személyesen, és nagyon sok időbe telik. Egyszerűbb megkérdezni egy szakértőt, hogy akkor melyik hitelintézetnél milyen lehetőségeink vannak, mert azért most nem azt jelenti, hogy teljesen ellehetetlenül a hitelfelvétel, hanem picit jobban körbe kell járni ezt a kérdéskört.
Az viszont kijelenthető, hogy a hitelképességük romlik, tehát csökkenni fog a hitelképességi mutatójuk.
A jelenlegi általunk ismert szabályok alapján igen, tehát hogy a legtöbb pénzintézetnél csak csökkentett hitelt tudnak felvenni, legalábbis az eddigiekhez képest csökkentett. Ez eltérő mértékű, attól függ, hogy ki milyen katás jövedelemmel rendelkezett, milliós különbségek lehetnek az eddigi és az ezutáni hitelösszeg között, szóval ezzel érdemes számolni.
Kérdés persze még az is, hogy ugye volt a szabályozás előtt, a változás előtt 450 ezer, azt hiszem 450 ezer katás vállalkozó, és hogy mennyien maradnak ténylegesen ebben a konstrukcióban már a megváltoztatott szabályok alapján, tehát tényleg mekkora réteget jelentenek ők mondjuk a lakáshitelben, hitelpiac tekintetében?
Azt, hogy ezután hányan maradnak a katás vállalkozási formában, nehéz megmondani, és mi, mint ingatlanos és pénzügyi cég se tudjuk megmondani. Azért jellemzően eddig ez a 400-450 ezer katás vállalkozó közül vettek föl jelzálog hitelt, tehát hogy egy kifejezetten aktív szegmense volt a jelzálog hitelezésnek a vállalkozók és a katás vállalkozók is így. Tehát fontos lenne, hogy az ő lehetőségeiket megtartjuk, és minél szélesebb körben tudjuk kiszolgálni az igényeiket, mert egy fontos hitelfelvevő csoport volt a katás vállalkozóknak a rétege. Reméljük, hogy ez nem fog csökkenni, és megmarad ugyanúgy a hitelfelvevő képességük, és ezért tudnak jelzálog hitelt is felvenni, hogyha lakhatási célból szeretnének ingatlant vásárolni.
Csak azért is gondoltam erre a részére a dolognak, mert ugye azt halljuk már, vannak felmérések, hogy ugye a legtöbben azért az egyértelmű, hogy kikerülnek ebből a katából, és általányadózás, szóval hogy más formában dolgoznak tovább. Azok lesznek többen egyértelműen, akik végül elhagyják ezt a katás szabályrendszert.
Igen, és valószínűleg ezzel a pénzintézeteknek is kell számolni, és megnézni, hogy ez a réteg milyen másik adózási formát fog választani, és megnézni, hogy nekik van-e ez kialakított szabályzatuk a jelzálog hitelezés kapcsán, vagy esetleg kell-e formálni azon. Szintén piaci hír, meg amit látunk egyes bankoknak a gyakorlatában, hogy még az újfajta például az általányadózás választóknál is bizonytalan, és nekik is ki kell dolgozni azt, hogy akkor ott pontosan milyen jövedelemmel tudnak számolni, és mi az az összeg, amit biztosan ki tudnak nekik utalni, hogy a törlesztő részletet tudják fizetni. Ez egy nehéz feladat mindenki, minden szereplő számára, és természetesen nehéz a vállalkozók szemszögéből is, hiszen sokkal több utánajárást és sokkal több döntési helyzetet igényel, hogyha hitelt szeretnének fölvenni.
Viszont, hogyha hátrébb lépünk egy lépést, akkor emelkedő kamatokat látunk, ugye az építkezési árakról ne is beszéljünk, bizonytalanok a kilátások, az energiapiaci kérdések is ugye itt vannak, mi lesz télen. Szóval, hogy mindez meglátszik már a lakáspiacon? Vannak jelek, van lassulás, van csökkenés?
A lakáspiacra egyértelműen kihat a pénzügyi lehetőségeknek a nehezedése, és látszik, hogy az emelkedő hitel kamatok miatt kevesebben tudnak felvenni hitelt, el is gondolkodnak a hitelfelvételen, és ráadásul akik fel tudnak venni hitelt, ők is kevesebb összeget kapnak, hiszen a jövedelemarányos törlesztő részletmutató szabályzat alapján magasabb kamattal, nagyobb törlesztő részlettel csak kevesebb hitelhez tudnak jutni a családok. Ez már érződik az ingatlan piacon. Az elmúlt hónapokban volt némi lassulás a tranzakciók számában. Ugye tegyük hozzá, hogy az ingatlan vásárlók fele, körülbelül aki pénzügyi segítséget vesz igénybe, tehát hitelt vesz igénybe az ingatlan vásárlásához, a másik fele általában készpénzes vásárló, őket ez nem érinti, de hát minden más igen, az energiahelyzet, a gazdasági recessziós kilátások és minden más, tehát hogy nehéz helyzetben vannak a most ingatlan vásárlók, és el is gondolkodnak ezen a vásárláson, általában egy picit hosszadalmasabb lett a folyamat. Aktív még a piac, hiszen otthonteremtési támogatások is vannak, még van kamattámogatott hitel is, ami azért a hitelfelvevőknek egy 30%-át érinti, akik még mindig fix 3%-on vesznek föl hitelt, valamelyik otthonteremtési támogatás mellé. Tehát vegyes a helyzet, sok a bizonytalanság, de az ingatlan piacon azért érződnek már a jelek, hogy sokfajta változás van.
Benne van akár egy nagyobb fékeződés is itt az év végén?
Az ingatlan piacon vannak életszerű tranzakciók, az öröklés, válás, gyerekszületés, összeköltözés, szétköltözés, ezek a tranzakciótípusok tudnak lassulni, de valamilyen szinten mindig fennmaradnak, hiszen ezeket tényleg meg kell venni, ezeket a lakásokat, nagyobbba kell költözni. Ezt láttuk már a COVID-járvány alatt is, hogy ott volt egy nagyon erős bezuhanás abban pár hónapban, amikor tényleg nem tudtak az emberek elmenni lakást nézni és lakást vásárolni, de utána gyorsan visszazárt a piac. A jelenlegi helyzetben ugye ilyen fizikai korlátozás nincsen, viszont a gazdasági kilátások miatt azért érződik azt, hogy az otthonteremtési célra a vásárlók jobban átgondolják a döntéseiket. Kérdés, hogy például a befektetők, akik most az ingatlan piacon befektetési lehetőséget keresnek, mennyire tudják pótolni az esetleges kieső keresletet, vagy akik nem vesznek lakást. Azt látjuk, hogy a befektetési hajlandóság most még erős, sokan keresik az ingatlan piaci lehetőségeket, kérdés, hogy az év végére hogyan fog változni. Biztos, hogy kevesebb tranzakció lesz, mint tavaly. Egyelőre ennyit látunk, és nem tudjuk a többit, az nagyon sok mindentől függ még.
Benedik Károlyt hallották, a Dunahouse PR és elemzési vezetőjét.